Köszönöm szépen. Hát üdvözlök mindenkit, Bányai Árpád vagyok a Microsoft színeiben, és egy picit arról szeretnék mesélni ezen az előadáson, hogy a Microsoftnál, egy ilyen nagy felhőszolgáltatónál mi történik IT biztonság területén, milyen olyan újdonságok, új technológiák, innovációkat készítettünk az elmúlt pár évben, ami ezt a szakterületet nagyon nagyban tudná, vagy tudja segíteni. Én technológiai megoldás szakértő vagyok a Microsoftnál, ezzel foglalkozom most már 3-4 éve csak is, mert akkorára hízott a Microsoftnak az ezen irányú portfóliója, hogy erre már kellett egy külön ember itt Magyarországon is, úgyhogy alapvetően ezekkel foglalkozom. Ennek egy pici területét szeretném majd bemutatni, remélhetőleg egy pár érdekes demóval is. No, de nézzük csak meg gyorsan, hogy milyen kihívások vannak jelen ma, nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban az IT biztonsági területen. Ugye mindenki beszél a cloudról, de még ugye megvannak az on-premise, a klasszikus földi környezetek, ezeknek ráadásul a keveréke a leggyakoribb, ugye ez a hibrid környezet. Ugye ez némi komplexitást visz a történetbe. Kimondottan IT biztonsági, speciális IT biztonsági kihívásokat is támaszt ez. Egyrészt maguk a támadók, tehát a támadói oldal is elképesztő módon fejlett lett az elmúlt időszakban. Ugye nagyon sok támadó már elég komoly szponzorációt, akár állami szintű szponzorációt kap, nyilván sosem szokták fölvállalni, de általában tudjuk, hogy egy-egy nagyobb kiber támadás mögött milyen szervezetek, vagy akár országok is állnak. És nem nagyon szoktak válogatni, sajnos az a tapasztalat, tehát ahova betalálnak, oda bemennek, géppuskával lövöldöznek, és sajnos eltalálnak néha olyanokat is, akik nem feltétlenül akartak megtámadni. Úgyhogy ennek megfelelően maga a védekezői oldal is ő már nem engedheti meg adott esetben azt, hogy olyan eszközöket használ, ami lényegében az elmúlt időszak mondjuk háborújában volt, hanem föl kell készülni a 21. századi védekező vagy támadókkal szemben is. Úgyhogy ez egy borzasztó nehéz, és ugye próbálnak mindig a rossz fiúk egy lépés előrébb járni a védekezőknél. Úgyhogy ennek megfelelően azt gondolom, hogy a cloud ez egy nagyon jó eszköztárt tud nyújtani, majd erre hozok példákat is. Ugye a másik nagyon súlyos probléma, ami az IT biztonságot érinti, az a komplexitás. Ugye nagyon sok a rendszer, nagyon sok egyre jobban digitalizálódik, legyen az egy állami szervezet, legyen az egy vállalat, egyre nagyobb az adatvagyon, és egyre komplexebb. Maga a hozzáférés is, ugye ez a pandémiás időszak is, amit most érünk, ugye a legtöbb ember otthonról dolgozik, ma már nem mondhatjuk el azt, hogy bezárkózhatunk egy zárt hálózat mögé, és gyakorlatilag ott éljük a digitális életüket, mindenkinek a kezében van legalább egy telefon, ott éljük a fél életünket. Tehát alapvetően maga a környezet is elképesztő digitalizáción megy keresztül. Költségek. Nyilván az IT biztonságra költeni kell. Tehát akár tetszik, akár nem. Ez egy olyan problémával nőtte ki magát a 21. században, hogy emellett nem tud már senki elmenni, viszont bőven nem elég ma már azzal elintézni ezt a történetet, hogy veszek egy jó vírusírtót, és akkor nagyjából az így megoldja minden problémámat. Azt látjuk IT biztonsági területen, hogy az összes támadás vagy támadó, amely létezik manapság, ezeknek a 95%-a egyszer és egyetlen egyszer fordul elő, legalábbis mienségét tekintve. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag napi szinten 2-300 ezer új malvert készítenek. Ezek ellen a típusú veszélyforrások ellen hagyományos eszközökkel már nem lehet védekezni. Tehát csak az példára utalva, hogyha valaki vírusírtót használ, az körülbelül az 5%-át tudja ma jelenleg lefedni az IT biztonsági kihívásoknak, vagy malware típusoknak. Úgyhogy költeni kell mégpedig olyan eszközökre, ami adott esetben föl tudja venni a versenyt ezen. És hát az a negyedik ilyen problémás terület az a képzések és a tudás. Ugye annyira fölgyorsult az IT biztonsági szakma, hogy szakosodni kell is erre a területre. és azt látjuk, hogy nagyon nagy a hiány ezen a területen. Az IT biztonságnak, vagyis az IT-nak talán ez az a terület, ami a legdinamikusabban nő mostanában. Elképesztő a hiány, nem csak a magyar piacon, külföldi piacokon is, az IT biztonsággal foglalkozó szakemberek iránt, még úgy is, hogy nagyon jól megfizetik őket, és nagyon fontosnak tartjuk alapvetően a képzést. Tehát alapvetően ez az egyik leginkább mondhatni szűk keresztmetszetem a talent gapnek, amivel szembesülünk. Nem csak vállalati szinten, de akár szervezeti szinten is. És lényegében hogy kerül itt képbe a Microsoft? Ugye Microsoft felhő szolgáltató, ugye? Most már szeretjük inkább így pozícionálni magunkat. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Microsoft által üzemeltetett infrastruktúrát nekünk kutyakötelességünk megvédeni. Ha nem tudnánk ezt megvédeni, akkor nyilván az ügyfelek nem bíznának ránk adatot, vagy nem használnának onnan erőforrást. Csak hogy egy pár érdekes számot mondjak, hogy egy-egy adatközpontban körülbelül 50-100 ezer darab fizikai szervere van a Microsoftnak, tehát hogy csak hogy a infrastruktúra méretéről beszéljünk, és egy-egy ilyen adatközpont, hát most már ilyen 60-65 régió van, szinte dinamikus napon napi szinten változik. A legközelebbi régió az éppen Lengyelországban épül, talán másfél év múlva lesz körülbelül kész. Lényeg a lényeg, hogy elképesztő mennyiségű szervert és infrastruktúrát kell megvédenünk. Az ebből nyilván egy támadónak ez egy kincses bánya, egy felhőszolgáltató. Teljesen mindegy, hogy ez egy Microsoft vagy nem Microsoft, tehát hogyha ezt mi nem tudnánk megvédeni, vagy nem lennének olyan eszközeink, amivel ezt meg tudnánk védeni, akkor nem igazán működne az egész. Úgyhogy ennek megfelelően nagyon sok olyan fejlesztés, amit egyébként piacra dobunk, és odaadjuk ügyfeleknek is, abból származik, hogy mi is szembesültünk ezekkel a problémákkal, tehát nekünk is kellett adott esetben megoldás, illetve nagyon sok olyan megoldásunk van, ahova magát az üzemeltetési tapasztalatot is be tudjuk vinni, hiszen ma a Microsoft az egyik legnagyobb üzemeltető a világon ezzel a felhős infrastruktúrával, és hát nyilván innen származik tapasztalat is rendesen. És lényegében, ami nálunk is megvalósult, ez a folyamatos felügyelet és az elképesztő mennyiségű adatoknak a feldolgozásából az, hogy gyakorlatilag az összes IT biztonsági megoldás elképesztő mennyiségű adatot termel. Tehát az, hogy ebből az adathalmazból észre tudjuk venni a lényeget, és ki tudjuk szőrni a támadót, mert ma már, ugye, mint mondottam, nem elég csak egy vírusírtóban gondolkodni, hanem itt komoly adatelemzéseket vagy viselkedés alapú elemzéseket kell végezni, ráadásul mindezt borzasztó gyorsan és elképesztő mennyiségű adaton. Tehát lényeg a lényeg, hogy gyakorlatilag egy IT biztonsági szakember, aki a védelmi vonalban van, és megpróbál megállítani a rossz fiúkat, az bizony-bizony valamilyen szinten egy komoly adatelemző kell, hogy legyen ma már. És alapvetően a Microsoftnak az a üzemeltetői környezete, amit ugye mi a felhőben tartunk, tehát hogy az ügyfeleinknek szolgáltatott infrastruktúra, meg hát nyilván maga a Microsoft is, ahogy működik a 150 ezer dolgozójával, ez megkívánta azt, hogy ezzel a területtel kiemelten foglalkozzunk. Úgyhogy most az elmúlt időszakban, most már nem tudom, 5.-6. éve 1 milliárd dollár a beruházás erre a területre. Ez azt jelenti, hogy ebben benne vannak a felvásárlások is, benne vannak a saját fejlesztések is, illetve benne vannak azok a költségek is, amit arra fordítunk, hogy megvédjük ezt az infrastruktúrát. Körülbelül 3500 erre dedikált embere van a Microsoftnak jelenleg, és az a threat intelligencia, tehát azok a jelek, amit ebben a környezetben észreveszünk, hát nyilván, amit a támadói oldal generál, ezt vissza tudjuk táplálni a rendszerbe, tehát az, aki használ adott esetben felhőre alapuló biztonsági megoldásokat, az tud profitálni abból, hogy hát nyilván mi is meg kell, hogy védjük magunkat. Ezt gyakorlatilag egy threat intelligence-nek, vagy intelligence security graph-nak hívjuk nálunk a Microsoftnál. Erről nagyon sokat volt szó, erről a példáról, hogy hogyan oszlanak meg, meg milyen előnye van adott a esetben. Én már ezt nem is nagyon ragoznám tovább, hogy hogyan oszlanak meg a felelősségi körök, ha felhőt használ az ember. Inkább az IT biztonságra mennék rá egy picit. Ugye a tradicionális megközelítés, ha már IT biztonságról beszélünk, az az, hogy hát nagyjából mindent mi építünk meg magunknak, kezdve azzal, hogy adatközpont, ugye gépterem, gépterembővítés, szerverek, firmware, hálózat, húzalagolás, storage, patchelés, és a többi folytathatnánk, és még mindig nem tartunk ott, hogy elképesztő mennyiségű adatokat elemezzünk. Gyakorlatilag tapasztalatom szerint az IT biztonsági szakember az kimondottan nem szereti ezeket a területeket. Tehát ő azt szereti, hogyha neki tényleg csak az IT biztonsággal kell foglalkozni. Azáltal, hogy valaki elkezd felhőt használni, ezt a terhet tudja levenni adott esetben egy IT biztonsági szakember válláról. Ugye, mint korábban elmondottam, elég nagy hiány szakma, és eléggé megkérik az árát a nagyobb tapasztalattal rendelkező mérnökök, szakemberek. Így elég nagy luxus, hogyha fölvesz egy vállalat vagy egy szervezet valakit, akit IT biztonsággal foglalkozik, és nem arra a területre koncentrál, hanem adott esetben üzemelteti a szervert, patcheli, megállt és valamire el kell indítania. Tehát azáltal, hogy elkezdünk felhőt használni, kimondottan arra tudjuk koncentrálni az ő tudását és tapasztalatát, ami tényleg fontos és lényeg. Itt lényegében egy pár kockával szeretném szemléltetni ezt. Tehát amikor mi IT biztonságról beszélünk, és mondjuk elképesztő mennyiségű adatnak a gyors feldolgozásáról, jelek feldolgozásáról, én ezt legtöbbször inkább ilyen metaadatnak szoktam hívni, mert ez nem ilyen content jellegű adat, mint egy fájl, amit föltöltünk, vagy nem, tipikusan a naplófájlok, szignálok és ezeknek a feldolgozása. Ugye a szürke terület az, amit levesz adott esetben a felhőszolgáltató rólam, tehát az azt jelenti, hogy nem kell nekem foglalkozni ezzel a területtel, nem nekem kell a hálózattal, nem nekem kell a patcheléssel, ha kijött egy új funkció, nem nekem kell ezzel bajlódnom. A második nagy előnye az, hogy gyakorlatilag, ha felhőben gondolkodunk, akkor egy olyan hozzáadott érték tud ebből származni, amit úgy hívunk, hogy Cloud Intelligence. Ez az az intelligencia, amiről beszéltem, ami abból adódik, hogy elképesztő mennyiségű adatot tud pumpálni a Microsoft, meg más felhőszolgáltató is egy ilyen megoldásba. Ezeknek a kielemzése, korrelálása, agregálása, finomítása ma már nem tud megtörténni földi környezetben. Tehát nem tudom megmondani azt, hogy a threat intel feedet, amivel a Microsoft dolgozik, azt töltsem le földre. Ez ennek vége, ennek a világnak, ilyet ma már nem lehet. Ha machine learninget akarok ráültetni, akkor meg pláne, mert legtöbbször a machine learninghez valamilyen speciális hardware kell, meg olyan válaszidők, olyan sebesség, ami földi környezetben nyilván megvalósítható, mert nálunk is nyilván hardware vagy szerver fut, de nagyon sokszor ez sokba kerül, és nagyon sokáig tart megépíteni. Úgyhogy igazából én csak egy rövid példát szeretnék most itt megmutatni ezzel kapcsolatban, hogy legyen valami elképzelés arról, hogy hogyan néz ki egy ilyen, hát ilyen big data-ra épülő napló elemző. Egy olyan napló elemzőt látszik egyébként, most amit megosztottam nagyjából? Remélem, hogy igen. Egy olyan napló elemzőt szeretnék megmutatni, ami lényegében Microsoftnál ez a úgynevezett SIEM kategóriája. Gyakorlatilag ez arra van kitalálva ez a megoldás, hogy elképesztő mennyiségű napló vagy szignáladatot tudjon földolgozni, és nagyon jó válaszidőket adjon. Egy-egy ilyen megoldás mögött egy úgynevezett log analytics adatbázis van. Itt most lehet látható is egy pár ilyen, hogy melyik régióban vagy hol lakik ez az adatbázis. Egy ilyet létrehozni, most nem akarom ezzel húzni az időt, de itt rányomok a nyúra, és egy ilyet létrehozni, ez körülbelül hát fél percnél nem tart tovább. Ez azt jelenti, hogy létrehozunk egy ilyen instance-t, ami után attól függően, hogy mennyi adatot töltök belé, skálázódni fog. fölfelé, lefelé, és csak annyit fogok érte fizetni, amennyi adat bele van töltve. Egyet fogok megmutatni itt ebben a demóban. Egy olyan adatbázis, amiben jelenleg hát 71, hát 72 gigabájtnyi adat van. Ez körülbelül egy ilyen kisebb IT környezetnek a 90 napnyi adata. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 10 szerver van bekötve, meg talán 2 darab végpont. Gyakorlatilag mindent gyűjtünk ezekről a szerverekről, ami fontos lehet IT biztonsági szempontból. Logokat, naplófájlokat, registry kulcs kreálásokat, és a többi, és a többi. Tehát minden olyan szignál, ami arra utalhat, hogy itt valami furcsa tevékenység zajlik a háttérben. Egy első körben én igazából csak annyit szeretnék mutatni, hogy amikor egy ilyen big data adatbázissal dolgozunk, akkor lényegében milyen válaszidőkkel, vagy mekkora adatmennyiséggel beszélünk. Most annyit fogok csak megmutatni, hogy lényegében mennyi rekord van ebben az adatbázisban. Ennek van egy szép kis lekérdező felülete, és most visszamegyek, és azt mondom neki, egy olyan parancsot adok neki, hogy kérdezze le, hogy körülbelül hány rekord található ebben az adatbázisban. Ugye most kijött az, hogy 140 millió körül. Ezt a lekérdezést, meg ezt az összeszámlálást ő elvégezte, hát körülbelül 4 másodperc alatt. Itt, hogyha lenyitom ezt a kis fület, itt látszik egyébként, hogy ez körülbelül milyen teljesítménnyel működött itt a háttérben, hány millisekundum volt ez a CPU-nak. Igazából én, mint felhasználója ennek, nem is nagyon tudom, hogy mi a fene van igazából emögött. Azt tudom, hogy tök jó, ad egy nekem egy ilyen válaszidőt, viszont ami még érdekes, az látszik, hogy itt az úgynevezett paralelizmnél, ez egy olyan mutató, ami azt jelenti, hogy ezt bizony egy klaszteren tolta szét. Tehát valószínűleg ez egy olyan utasítás volt, hogy 72 gigában lekérdezni, vagy összeszámolni gyorsan, és azt 4 másodperc alatt produkálni, ez szétkente pár nódon, és ezzel nekem alapvetően nem nagyon kell foglalkozni. Ez nem mindig történik meg, de néha megtörténik, és néha ezt úgy csinálja a rendszer, hogy én egy megfelelő válaszidőélményt kapja. Most mutatok egy másik ilyen kicsit komplexebb lekérdezést, csak azért, hogy lássunk egy ilyet is. Lényegében azt fogom lekérdezni, hogy ebben a mondjuk kisebb 10 szerveres környezetben mennyi sikeres és mennyi sikertelen bejelentkezés történt az elmúlt időszakban. Most ez látszik itt. Egyszerűen és nagyon gyorsan összeszámolta a sikeres és a sikertelen bejelentkezéseknek a számát. Ez egy speciális lekérdező nyelvvel működik, amivel meg tudom szólítani lényegében ezt az adatbázist itt a háttérben, és azt is látjuk, hogy ez is elég brutális válaszidővel dolgozik. Tehát most lekérdeztem ugyanazt a 72 gigabájtos adatbázist, és ez hát itt a válaszidővel, hogyha megnézzünk, ez 0,4 másodperc volt, tehát elég brutális ennek a sebessége.
Időben járt nagyjából, próbáld meg.
Jó, hát igazából nagyjából ezt szerettem volna így megmutatni, és csak hogy egy élőbb példát mutassak, vagy egy nagyobb környezetet, mert ennél azért nyilván vannak nagyobb környezetek is, mint egy 10 szerveres. Itt egy ügyfelünknek, most nem fogom nyilván megmondani, hogy pont ki, de egy olyan adatbázisa van, ami 3,2 terabájtos, és igazából nagyjából ugyanezeket a lekérdezéseket futtattam meg benne. Ezek a lekérdezések, most csak itt ugyanazt a lekérdezést 90 napra, hogy hány darab event szerepel ebben az adatbázisban, itt már látszik, hogy 2,8 milliárd. Itt látszik egyébként a válaszidő, ez 12 másodpercig tartott neki. Tehát nem 10-szer több, hanem egy picivel több idő, viszont megfuttattam ugyanazt a számolást, amit az előbb akartam, hogy számolja nekem össze, hogy hány sikeres és hány sikertelen bejelentkezés történt elmúlt 90 napban. Ez egy ilyen körülbelül 1000 szerveres környezetről beszélünk, és akkor itt gyakorlatilag nyilván itt látjuk a számokat is, hogy 120 millió sikeres, és 1 millió körülbelül sikertelen, viszont itt a válaszidőkből látszik az, hogy ez 2 másodperc alatt tudta produkálni ezt a válaszidőt, és ami még érdekes, az az, hogy itt a CPU idő sem növekedett jelentősen, illetve itt ez a paralelizm, amit az előbb említettem, amikor szétklaszterezem nódokon, az gyakorlatilag itt egy picit nagyobb volt, mint az én példámban, tehát nagyobb környezetre tudta szétklaszterezni ezt a futtatott lekérdezést. Igazából nagyjából ennyit szerettem volna megmutatni, így nagyon röviden. Ennek az egésznek az alapja ez az úgynevezett Log Analytics adatbázis. Ez csak azért szerettem volna megmutatni, hogy csak hogy lássuk, hogy mekkora adatmennyiséggel dolgozunk, amikor IT biztonsági megoldásokról beszélünk. Ahhoz, hogy machine learningről, user behavior and analyticsről beszélünk, ahhoz bizony már ilyen válaszidőkre van szükségünk ekkora méretű adatbázisokból. És igazából azzal, hogy felhőt használ valaki, azzal gyakorlatilag a képességeit tudja ilyen szuper képességekre fejleszteni. Tehát egy IT biztonsági szakember, ha ilyen eszközökkel van megtámogatva, ami ilyen válaszidőt produkál, gyakorlatilag tényleg a lényegre tud koncentrálni, az adatok elemzésére, machine learning modellek építésére és az automatizációra. Ráadásul mindezt ma már úgy tudjuk megtenni, hogy viszonylag minimális ezeknek a költsége, hiszen itt csak a feltöltött gigabájtok után fizetünk, nem az után, hogy hányszor futtatok meg ilyen lekérdezéseket és egyebeket. Úgyhogy igazából én ennyit szerettem volna, a fiatalokat pedig arra bátorítom, vagy a esetleges hallgatókat, hogy az IT biztonsági szakmában, ha valaki gondolkodik, az már bizony előbb-utóbb egy ilyen adatelemzői szakma lesz az elkövetkezendő időszakban,
köszönjük,
ahol ilyen
köszönjük
eszközöket
szépen.
Kell használni. Köszönöm szépen a
köszönjük
figyelmet!
Szépen.